és egyszerűen reménytelen a helyzete.
Sajnos azt meg tudom erősíteni, hogy mindazok, akiket 2010-ben bocsátottak el, de sajnos a korábbi években is így volt, azok igen-igen nehezen találnak állást. Egyrészt azért, mert, mint említettük az előbbiekben más összefüggésben, a közigazgatásban szerzett tudás egy speciális tudás. Természetesen előbb-utóbb a üzleti szférában is megtalálják majd a helyüket, de sokkal nehezebb beilleszkedni. De a kérdésére az a válaszom, hogy megteszünk mindent annak érdekében, hogy az arra rászoruló és minket megkereső kollégáinkat segítsük. Hát a szakszervezet sajnos nem rendelkezik mondjuk több ezer álláshelyen.
De vannak már sikereik?
Vannak sikereink olyan tekintetben, hogy egyrészt a kormányzattal megegyeztünk abban, vagy egyezkedünk abban, hogy azok a diplomás irodák, amelyek a 2006-os elbocsátáshoz kapcsolódóan hozott létre a kormányzat a munkahelyi központok esetében, ezek működését felelemítsük, vagy ezek működjenek tovább, és hát itt a szakszervezeten belül is van egy ilyen állásfigyelés és segítés, tanácsadás, jogi tanácsadás, jogsegélyszolgálat, tehát megteszünk mindent annak érdekében, egyrészt az, hogy ahol úgy gondolják, hogy jogi sérelem érte a kollégákat, akkor ezt megfelelő módon orvosolják, de hát itt a leglényegesebb az, hogy minél hamarabb állást, munkahelyet, egzisztenciát jelentő foglalkozást keresünk a kollégáknak. Ez bizony nem könnyű, de most ebben a pillanatban azt tudom mondani, hogy több olyan elképzelése van a szakszervezetnek, nem csak a Magyar Köztisztviselők Közalkalmazottak Szakszervezetének, hanem más e területen működő kollégáinknak is, amely az álláshelyek felkutatását tűzte ki célul.
Végezetül hogy kérdezzem meg, hogy azzal, hogy lecserélődik a köztisztviselői kar egy jelentős része, és ahogy beszéltük is, jönnek a fiatalok nagyon másként gondolkodnak, mint az idősebbek, ami részben persze természetes is. Nem tartanak-e attól, hogy ez a generáció már nem fog a szakszervezeti tagság lehetőségével élni, és szépen lassan összezsugorodnak, és hogyha összezsugorodnak, akkor a szavuknak sem lesz olyan súlya, vagyis hogy ellehetetlenülnek.
Nem határozottan tudom cáfolni ezt az állítást, vagy ezt a prognózist. A Magyar Köztisztviselők Közalkalmazottak Szakszervezeténél éppen a következő hónapban, november 19-én, 29-én lesz, ha úgy tetszik ebből a szempontból egy örömteli nap, megalakul egy új ifjúsági képviselet, sőt, pont azt tapasztaljuk, hogy ez a fajta érdekvédelmi tevékenység, ez igenis az érdekképviselet iránt felkelti az érdeklődést. Komoly fiatalítás kezdődik el a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezeténél. Azok a fiatalok, akikkel az elmúlt hetekben, hónapokban kapcsolatba kerültünk új szakszervezeti tagként, azok kifejezetten fontosnak tartják azt, hogy róluk, nélkülük ne dönthessenek, hisz ez a szakszervezetnek a lényege, és e tekintetben abszolút optimista vagyok, hisz a következő hetekben, hónapokban, vagy talán következő évben valóban be fog következni egy generációváltás a közigazgatásba, de ez a generációváltás leképezhető majd a szakszerti mozgalomba is. Érdekli az érdekképviselet, tehát ez egy nagy tévedés, hogy persze másképpen, más stílusban, más hangvétellel, más vehemenciával.
Szóval akkor feladataik lesznek így is, meg úgy is, akár a fiatalokra gondolok, akár a jelenlegi helyzetre. Fehér József, a Magyar Köztisztviselők Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének főtitkára volt a vendégem. Köszönöm szépen az interjút.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
6-os. Ismert hangok most új szerepben.
Véget ért vagy csillapodott a két kereskedelmi televízió vitája a tehetségkutató versenyek egyidejűségéről. A vitát Friderikus Sándor robbantotta ki, azzal a nézőbarát ötlettel, hogy valamelyik csatorna tegye át más időpontra a műsorát. A fejleményekről Gálik Mihály egyetemi tanár és Friderikus Sándor kérdezi a műsorvezető, Györfi Miklós.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Következnek a Klubrádió hírei.
Fél négy múlt 3 perccel. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Újabb holttestet találtak, az iszapömlés sújtott a térségben. Devesen határában bukkantak a katasztrófa újabb, immár 8. áldozatára. Erről nem sokkal ezelőtt beszélt Dobson Tibor, a kármentesítés szóvivője. Közben a parlamentben a belügyi államtitkár megerősítette, hogy ma estére elkészülhet az új védőgát Kolontáron, ami megvédheti az ismételt, esetleges mérgező iszapömléstől a falu nagy részét. Megkezdődött a vörös iszapömlést okozó cég záralávétele. A kormány megtette az ehhez szükséges lépéseket, így nincs esély arra, hogy a cégvagyont vagy a magánvagyont kivonhassák a kártérítési felelősség alól, hangoztatta a miniszterelnök az országgyűlésben. Orbán Viktor azt már korábban bejelentette, hogy őrizetbe vették a Magyar Alumínium ZRT vezérigazgatóját, valamint az ügyészség kezdeményezi az előzetes letartóztatását is. A kormány az ügyben törvényjavaslatot készített, eszerint katasztrófavédelmi biztos tesz majd javaslatot a parlamentnek, hogy hosszú távon milyen jövője legyen a gyárnak. Orbán Viktor szerint 4 fontos feladat is áll a kormány előtt, ennek részeként szigorú és igazságos felelősségre vonást ígért a miniszterelnök. Gyurcsány Ferenc is egyetért a miniszterelnök által bejelentett tervekkel. A volt MSZP-s kormányfő úgy látja, hogy Orbán Viktor tisztességes és jó beszédet mondott, és szerinte támogatni kell a kormányt, amikor tisztességes elveken nyugvó határozott választ akar adni a kialakult válsághelyzetre. A szocialista politikust a kormánypárti sajtó az elmúlt héten többször is összefüggésbe próbálta hozni az Ajkai Tímföldgyárban történt katasztrófával, amikor Gyurcsány Ferenc cégeinek korábbi üzleti kapcsolatait emlegette az alumínium ágazatban. Ellenőrizni a privatizációs szerződések betartását a Fidesz. Lázár János frakcióvezető szerint külön kormányzati vizsgálat tárgya kell, hogy legyen, hogy a magánosítás óta eltelt időszakban a korábban kötött szerződésekből mit tartottak be, és milyen környezetvédelmi szempontokat érvényesítettek. Hozzátette, az külön szeretné, ha a kabinet Moson-Magyaróvár és Almás fűzítő vonatkozásában is vizsgálatot rendelne el. Nincs veszélyben a budapesti ivóvíz. A fővárosi vízművek a hétvégén is folyamatosan ellenőrizte a Duna vizének állapotát, a Szentendrei-sziget legészakibb részétől kiindulva, közölte a cég. Eszerint a vizsgálatok eredményei megerősítették, hogy jelentős mértékben felhígult a szennyezés, így a Dunát elérve már nem okozott aggodalomra okot adó elváltozásokat, derül ki a fővárosi vízművek közleményéből. Több mint 200 000 lakásban életveszélyes a kémények állapota Magyarországon. Ez a füstelvezetők nagyjából 5%-a, de 20%-uk, vagyis majdnem 1 000 000 javításra is szorulna, derül ki a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestületének felméréséből. Ez szerint a nagyvárosokban van a legtöbb probléma. A fűtési szezon elején minden 20. lakásban közvetlen életveszélyben lehetnek az ott élők. Ezekben az esetekben azonnali beavatkozás kell, mások viszont akár 1 évet is kaphatnak a hiba kijavítására, mielőtt erről az építési hatóságokat is értesítik a kéményesek. Változóan napos, felhős lesz az ég, a héten délutánonként erre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 15-16 fok körül alakulhat a következő napokban. Jelentős csapadék pedig sehol nem várható, ugyanakkor a hajnali reggeli órákban meglehetősen hideg lesz a levegő, mindössze 3-4 fokot mutat majd a hőmérő. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Sajnos ma már nincs olyan magyar ember, aki ne tudná, hogy mi a vörös iszap. Sajnos megismerkedtünk vele. Ez a katasztrófa sokkal tovább mutat, mint önmagában azok a képek, amelyeket a tévében láthatunk, hogy minden vörös abban a térségben. Például nem mellesleg arról is szól, hogy emberek 10 000-ei veszíthetik el munkájukat. A telefonál Székely Tamás, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszöntöm a Klubrádió hallgatóit.
Mindenféle hírek jönnek, mennek, mint például, hogy a MAL, a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi ZRT tevékenységének a leállítását is fontolgatják. Mit jelent ez munkavállalói érdekvédelmi oldalra lefordítva?
Szakszervezetünk elsődlegesen azért szólal föl, hogy látva ezt a katasztrófát, ami végül is egy ökokatasztrófát fog kialakítani, nehogy humán katasztrófa is ezzel párosuljon. Ezért is emeltük föl a hangunkat, ezért szólítottuk meg minden kormányzati szervet, hogy mielőtt elhalmarkodott döntést hozna, gondolja át, és utána hozza meg a végleges döntést. Én bízom benne, hogy mikor a kedves hallgatók ezt hallják, ezt az adást, akkor már a minisztérium visszaállítja a cégnek a működési engedélyét, környezetvédelmi engedélyét, és ebből fakadóan az a munkavállalói csoport, aki jelen pillanatban veszélyeztetve érzi a munkahelyét, az megnyugodhat.
Beszéljünk a konkrét tényekről és számokról. Tehát ugye ön azt mondta, hogy a Veszprém megyei településen élők a lakóhelyük után a megélhetésüket is elveszítik. Hány emberről van szó az önök tudomása szerint, akiknek tényleg veszélybe került?
Mi egy nagyobb számítást végeztünk. Ugye szűk értelemben körülbelül 1300 fő az, aki érintett a MAL ZRT munkavállalói közül, de hát természetesen a térségben ott van a Bauszik bányászat, ami szintén ennek a vállalatcsoportnak a tulajdonában van. De hogyha levetítjük a munkavállalók szintjére, akkor akár még a fodrász is nehéz helyzetbe kerülhet Ajkán, hiszen az a munkavállalói csoport, aki a tűzföldgyárban dolgozik, nyilvánvaló, hogy kihatással lesz a fogyasztásra, a kereskedelemre, a szolgáltatásra. Tehát ez egy nagyon komoly kérdés, és ezért is szeretnénk felszólítani mindenkit, hogy ennek a mérlegélését is vegye figyelembe, amikor dönt.
Hát a vegyipar most nem túl kedvező megítélés alá esik. Én azt gondolom, hogy azok, akik nézik a tévét, hallják a híreket, azok most azt hiszik és azt gondolják, hogy a vegyipar Magyarországon jelen pillanatban legalábbis nagyon több kárt csinált, mint hasznot. Hogyan látja ön, hogy tudják ezt megfordítani?
Ezt mindenképpen szeretném elutasítani és fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy Magyarországon a vegyipar biztonságos, és ez, ami történt, ez nem vegyiparnak a része, hanem ez egy olyan katasztrófa, amely egy technológia során keletkezett hulladék tározónak a megsérüléséből adódó katasztrófa. Ma Magyarországon nagyon komoly előírások védik a technológiákat, nem csak magyar, hanem európai uniós szabványok, és a vállalatok rettentő sok pénzt fordítanak arra, hogy a termelés által veszélyeztetett helyeken mindenki biztonságban legyen.
Hogyan tudnak önök segíteni azoknak, akik ott élnek, illetve ott dolgoztak? A szakszervezet ilyenkor mit tud tenni?
Megmozdult egész Európa, és ezt őszintén köszönöm mindenkinek. A szolidaritás egyik példátlan ereje az, ami az elmúlt napokban megnyilvánult Magyarország és a VDS felé. Nemzetközi szakszervezeti szövetségek, nemzeti szövetségek jelezték a segítségüket, anyagi és egyéb segítséget, úgyhogy ezt előre is köszönjük, és természetesen mi is megteszünk minden tagszervezeteinken keresztül, hogy a bajba jutókutakon segítsünk. Egyébként a VDS működési területén több cég fölajánlotta a közvetlen segítségét védőfelszerelés biztosítással, illetve a későbbiek során a felújításhoz biztosítják azokat az anyagokat, festéket, vakolatot, amelyen minél hamarabb rendbe lehet rakni az otthonokat.
Segélyalapjuk van-e, egy olyan rendkívüli segélyalap, ahonnan azoknak az embereknek, hisz megint csak arra utalok, hogy saját szememmel láttam a tévében olyan képeket, amikor valaki elmondta, hogy semmilyen nincs, tehát ugye a ruhákat is kölcsön kapta valakitől, hogy egy olyan gyors segélyt, pénzsegélyt adjanak, hogy legalább a minimális napi megélhetéshez szükséges dolgokat tudják fedezni.
Igen, a helyi szakszervezettel közösen létrehoztunk egy pénzalapot, és ebből a helyi szervezet gyors segélyt biztosít az adott munkavállalók számára, illetve hát akik ugye károsultak.
De gondolom itt is a keret az véges, honnan tudnak még pénzt szerezni ehhez?
A cég is biztosít egyébként gyors segélyt, tehát ez nem kártérítés, hanem gyors segély, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a befolyt pénzek alapján minél gyorsabban az érintettek megkaphassák a segélyt.
A hallgatóknak a rendkedvéért elmondom, hogy nem az adás alatt beszélgetünk, hanem azért van ön telefonon, mert jelenleg is ott van közvetlenül a helyszínen. és mint mondta az adás alatt, nagyjából már ki fog derülni, hogy az a tárgyalás, amit a kormánnyal fognak folytatni, abban mire tudnak jutni. Önök milyen álláspontot fognak képviselni, tehát mi az, amin megállapodás nélkül nem állnak föl?
A közvetlen tárgyalásokat nem a szakszervezet, hanem a cég képviselői, illetve a kormány képviselői folytatják. Én bízom benne, és ezért is szeretnék minél hangosabban nyomatékot adni, hogy lesz megállapodás, és a cég visszakapja a környezetvédelmi hatóságtól a működéshez szükséges engedélyeket, és így az az 1200-2000 ember közvetlenül érintve visszakapja azt a biztonságot, amit a munkahely és az élete megkövetel.
Egyébként önök nyilván beszélgettek olyanokkal is, akik ott élnek és át is élték ezt az egészet. Nincsen közöttük sok olyan ember, aki azt mondja, hogy köszönöm szépen, én nem messze elköltözöm, és nem is akarok itt dolgozni?
Én most azokkal a kollégákkal beszéltem közvetlenül, akiknek nagyon komoly kárai keletkeztek ebből a katasztrófából következően, és ők elszántak, ők dolgozni szeretnének, ők ott szeretnének élni. Tehát ebben a szempontból ez azt hiszem nem kérdés. Itt az összefogás kérdése az, amit én hangsúlyozok, hogy hasonlóképpen, mint más természeti katasztrófánál, itt az egész országnak össze kell fogni, és ezeket a kérdéseket közösen kell megoldani.
Székely Tamásnak, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége elnökének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, így a Devecserben állva. Köszönöm még egyszer.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Klubrádió. Tények.
Vélemények.
Reklám.
Megjelent Vámos Miklós új regénye, A csillagok világa. Ön megvette már?
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Rendkívüli elnökségi ülést tartott ma a vasutasok szakszervezete a Rail Cargo Hungáriánál tervezett elbocsátások miatt. Ennek a rendkívüli elnökségi ülésnek dél körül lett vége. Erről fogunk beszélgetni egészen pontosan arról, hogy mire jutottak. A telefonnál Simon Dezső, a vasutasok szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Egy kis előzménnyel kezdjük. Talán két mondatban annyit a hallgatóknak elmondanék, hogy a csődeljárást sem zárja ki a Rail Cargo Hungáriánál a tulajdonos Osztrák Vasúttársaság, ha a szakszervezetek nem akarják elfogadni a létszámleépítést. Ezt írta a múlt szerdán egy osztrák napilap, és erre aztán mindenki fölkapta a fejét. Ráadásul nyilván a hallgatók is jól tudják, hogy a vasutasok, illetve a vasutasok érdekképviseletei azok, akik nagyon keményen és nagyon gyorsan szoktak reagálni arra a szóra, hogy létszámleépítés. Szóval mi történt az rendkívüli elnökségi ülésen?
Az elnökség részletesen megvitatta a kialakult helyzetet, és azt kell, hogy mondjam, eléggé bonyolultnak tűnik, hiszen a Rail Cargo Hungária 460 fős létszámleépítést jelentett be 2011 első fél évre, de nem látjuk jelen pillanatban azt, hogy milyen további létszámleépítést tervez.
Miből gondolják, hogy tervez tovább?
Egyrészt arról gondoljuk, hogy ez a 2011 első fél évre vonatkozik ez a 460 fő. Azon kívül ismerjük, hogy milyen mértékű a vesztessége a Rail Cargo Hungáriának, és az mintegy 15%-át tudja megtakarítani a létszámleépítésből adódóan a Rail Cargo Hungária a hiányzó pénznek. Tehát ebből adódik, hogy nyilván további létszámleépítések is várhatók. Ugye ez nem is titok, hiszen a kormánnyal és a MÁV vezetésével is folytat tárgyalást az osztrák kargó vezetése, ahol részben a pályahasználati díj, részben a kocsirendezés költségeit, valamint a vontatás költségeit szeretné, hogyha lejjebb engednék. Amennyiben viszont ez nem történik meg, akkor további létszámleépítést tervez, és ennek a mértéke elérheti azt a szintet is, hogy adott esetben ez már a MÁV-nál dolgozó munkavállalókra is kihat, tehát magyarul a MÁV-nál is létszámleépítést generálhat.
Mert hogy?
Mert amennyiben kevesebb lesz a vasúti áruszállítás, hiszen ugye ez annyit jelent, hogy a mostanitól nagyobb mértékű létszámleépítést már csak úgy tud megvalósítani, amennyiben a szolgáltatását szűkíti a Rail Cargo Hungária. Ha a szolgáltatását szűkíti, akkor nagy valószínűséggel ez a MÁV-nál is létszámfölösleget fog generálni.
Tehát mint a dominó elindul.
Így van. Tehát ezt mindenféleképpen szeretnénk rendezni, ezt a kérdést, és úgy gondoljuk, hogy ezt megnyugtató módon egy középtávú megállapodásban lehet rögzíteni ezeket a feltételeket, amit kölcsönösen igyekszünk majd remélhetőleg betartani. Tehát az első lépés az az, hogy egy középtávú megállapodásnak a megkötésére teszünk javaslatot, és bízunk abban, hogy elfogadja ezt a Rail Cargo Hungária vezetése, illetve a tulajdonos. Hát amennyiben nem, akkor élesedik a helyzet, mert erre az esetre azt a felhatalmazást fogjuk kérni a holnap és holnap után tartandó választmányunktól, hogy a szágbizottság összehívására az elnökséget hatalmazza föl.
Akkor először erről a középtávú megállapodásról beszélgessünk egy kicsit. Mit szeretnének ebben rögzíteni?
Mindenféleképpen azt szeretnénk rögzíteni, hogy a Rail Cargo Hungária milyen mértékű vállalatba gondolkodik, hiszen fölvetődött itt az előzetes tájékoztatás során, hogy amennyiben a kormánnyal, illetve a MÁV-val nem tud megállapodásokat kötni, akkor jelentősen szűkíteni fogja a szolgáltatását. Ez magyarra fordítva annyit jelent, hogy a fele áru mennyiséget kívánja csak elszállítani. Tehát bizonyos magyarországi vasút áruszállítási tevékenységekből ki akar vonulni. Lényegében a tranzit forgalmat bonyolít alá le Magyarországon. Ez azért is hátrányos egyébként nem csak nekünk vasutasoknak, hanem az országnak is, az itt élő embereknek, hiszen mintegy 7 millió tonnányi áru kerülhetne át a közútra.
Hát az mindenképpen hátrányos, már csak környezetszennyezési okokra gondolunk abban is. Ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy a világban, legalábbis Európában pont ellenkező tendencia van, mert hogy inkább a zárt pályási, tehát hogy a vasúti teherszállítás felé szeretnék elvinni a súlypontot, tehát szinte érthetetlen is. Nagyon úgy tűnik, hogy ebben az esetben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a vasutasok mellett áll. Legalábbis én olvastam olyan nyilatkozatokat, hogy az osztrák cég alaptalanul hivatkozik a keretfeltételek többszöri módosítására, tehát hogy magukkal vannak az államhatalmi szervek is, ez egy szokatlan, vagy legalábbis nem egy megszokott felállás.
Hát igen, szerintünk is egy szokatlan helyzet, hiszen tulajdonképpen három szereplőssé vált a ügy, ha szabad így kifejezni magamat, hiszen ebbe egyrészt ugye ott van az osztrák tulajdonos, aki ugye félti az osztrák adófizetőknek a pénzét.
Ami mondván, persze az ő szempontjából érthető.
Természetesen igen, tehát mondván, hogy ugye az osztrák adófizetőknek a pénzéből ugye nem kívánják a magyar vállalatnak a veszteséget itt fedezni, de ugyanakkor ez a kérdés megfogalmazódhat magyar oldalon is, hogy gyakorlatilag egy osztrák cégnek a veszteségeit ugye a magyar állampolgároknak az adóiból lehet-e fedezni. Tehát ugye ez a másik kérdés, és ugye van még egy harmadik szereplő, az maga a MÁV ZRT, aki úgy gondolom, hogy őnek is sem mindegy, hogy adott esetben a vasúti teljesítmények azok, ha tovább csökkennek, az nyilván őnála is, mint az előbb említettem, kényszerintézkedést eredményezhet, nevezetesen ugye a létszámcsökkentés.
Igen. Na de gondolkodjunk tovább. Mi van akkor, hogyha nem a létszám leépítésben nem tudnak megegyezni, és egyszerűen azt mondja az osztrák cég, hogy csődeljárást indított maga ellen, akkor nem annyi munkahely veszik el, hanem az összes?
Hát igen, ez viszont szerintem egy újabb kérdést is fölvet minden mellett. Tehát, mint ahogy említettem az előbb, akkor ugye nem 7 milliárd tonna áru fog az közútra kerülni, amennyibe csődeljárás beindul, hanem ettől több. Tehát azt gondolom, hogy ez viszont sem az államnak, sem az itt élő embereknek nem lehet érdeke. Nem csak azért, mert munkahelyek szűnnek meg, hanem ugye a környezetszennyezés miatt sem. Tehát ez fölveti még azt a kérdést is, hogy vajon Európai Unión belül ez az átalakítás, tehát az állami vasutaknak a privatizációja, az vajon időszerű volt-e? Tehát célszerű volt-e magyarra fordítva eladni a MÁV Cargót annak idején a osztrákoknak? Őnekik célszerű volt-e megvenni? Tehát azért én úgy gondolom, hogy ez egy még hosszabb bemutató jelenség vagy jel, mert hát azért Európában még nagyon sok vasúti áruszállító cég azért még mindig állami tulajdonban van, és úgy tűnik, hogy azért ez valahol nem egészen tökéletesen működik.
Arra céloz ezzel, hogy akár egy olyan variáció is fölmerülhetne, hogy a magyar állam visszavásárolja a Rail Cargót?
Hát mindenféleképpen úgy gondolom, hogy ha Magyarországon egy közlekedési rendszerbe gondolkodunk, és ezt a közutat mondjuk nagyon terheli például az áruszállítás azért, mert a vasúti áruszállítás kimarad, akkor én úgy gondolom, hogy a kormány kényszerhelyzetbe kerül, és nyilván intézkednie kell neki annak érdekében, hogy a magyar gazdaság ne bénuljon meg. Tehát ugye azért az áruszállítás az a vérkeringésünknek a része, és hogyha ebben nagyobb zavar keletkezik, tehát bizonyos útszakaszok jobban le lesznek terhelve a szükségestől, akkor nyilván valami intézkedést kell tenni a kormányzatnak is.
Viszont én így, ahogy beszélgettünk, abból azt veszem ki, vagy úgy érzem, hogy most a szakszervezeteknek is különösen fontos szerepe van ebben az egész történetben, mert hogy maga az ÖBB vezérigazgatója is úgy nyilatkozott, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy önök lemondanak-e a létszámleépítés kapcsán a sztrájkról, vagy az ellenkezésről, vagy megpróbálják tudomásul venni. Tehát egy kicsit, mintha itt sarokba lenne szorítva mind a magyar állam, mind a szakszervezet. Ez az érzésem, nem tudom, hogy jól látom-e, mert azért most nem mindegy, hogy önök hogy fognak dönteni, mert ha sztrájk mellett döntenek, ha nem értenek egyet a létszámleépítéssel, akkor azt is mérlegelniük kell, hogy lehet, hogy nem 460, hanem több ezer munkahely fog megszűnni.
Én azért ettől nem félnék. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon nagy pénzeket fektetett be az osztrák állam, illetve a ÖBB, a MÁV kargóba, illetve most már Rail Cargo Hungáriának a fejlesztésébe, a megvásárlásába. Tehát nyilván az osztrák adófizető állampolgárok azért megkérdeznék, hogy akkor hova költötték el azt a több százmilliárd, vagy százmilliárdot forintot meghaladó pénzeket. Ez az egyik része ennek a történetnek. A másik pedig én hát mindenféleképpen abba bízom, hogy elfogadja a ÖBB, illetve a Rail Cargo Hungária tulajdonosa azt, hogy mi nem sztrájkolni szeretnénk, mi megállapodni szeretnénk. Tehát azokat a létszámleépítéseket, amik elkerülhetetlenek, annak a módját közösen végig tudjuk gondolni, és szerződésbe tulajdonképpen rögzíteni tudjuk. Tehát én úgy gondolom, hogy őnekik is elsősorban az kell, hogy legyen az érdekük, hogy jöjjön létre egy megállapodás, egy középtávú megállapodás, vagy egy hosszú távú megállapodás, ami kezelhetővé teszi ezt az ügyet, és ami a munkabékének a garanciája lehet. Egyébként annyit hagyd tegyek hozzá, hogy jelen pillanatban ez év decemberéig van egy érvényes megállapodás, ugye ez nem a szakszervezetekkel van kötve, hanem a MÁV-val, tehát mint adásvételi szerződésnek a része, hogy a foglalkoztatást a szinten tartják. Én azt gondolom, hogy ezt követően viszont lehet kötni egy megállapodást. És a magunk részéről én emelt fővel vallom azt, hogy mi múlt év decemberében, tehát 2009 decemberében több alkalommal, ez év január-februárjában több alkalommal kezdeményeztük az osztrák tulajdonosnál, hogy üljünk le és kezdjük meg a tárgyalásokat, hogy mi lesz 2010. december 31-e után.
Nem voltak hajlandók?
Nem, az volt a hivatkozás, hogy addig ugye Magyarország parlamenti képviselői választások előtt áll, és amíg ez véget nem ér, illetve nem látják azt, hogy az új kormány, a leendő új kormánynak milyen közlekedés politikája van, addig úgy érzik, hogy érdemben erről nem lehet tárgyalni. Egy alkalommal tárgyaltunk valamikor szeptember végén, és ez mondjuk egy kicsit azt kell, hogy mondjam, hogy bennünket hevít, hogy a tárgyalások során mi úgy jöttünk el, lehet, hogy itt tolmácsolási hiba volt, de az volt a kérésünk, hogy addig, amíg egy megállapodás illetve úgy fogalmaztunk, hogy addig, amíg az érdemi tárgyalások folynak egy esetleges létszámleépítésről, addig ne kerüljön sor létszámintézkedésre. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez sajnos nem tartotta be az osztrák tulajdonos ezt az ígéretét.
Ezek szerint akkor most mondhatom azt, hogy félúton vannak a megoldás felé. Önök megtették az első lépéseket, ezt hallhatták az elmúlt percekben a hallgatók is. Természetesen be fogunk róla számolni, hogyha lesznek fejlemények, remélem, hogy megnyugtatóan fog rendeződni. Simon Dezsőnek, a Vasutasok Szakszervezete elnökének pedig köszönöm szépen az információkat.
Én köszönöm szépen a lehetőséget.
Viszont hallásra. És ezzel mai műsorunk véget ért, amelynek elkészítésében Fóti Tamás és Rózsa Hegyi Gábor voltak segítségemre. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor ismét várom önöket.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották. Megbeszéljük.
Jó napot kívánok, Dési János vagyok, mindjárt várom önöket, hogy hívjanak a 061-387-84-53 és 387-84-52-es telefonszámon. A témák, amelyeket önöknek ajánlok természetesen, elsősorban a vörös iszappal kapcsolatosak, állami kezelésbe veszik legalábbis, ezt javasolja a miniszterelnök a céget, és a honvédelmi törvényt úgy módosítanák, hogy állami felügyelet alá kerülhetnének magáncégek is. Aztán beszéljünk arról is, hogy Gyurcsány Ferenc a Szocialista Párton belül platformot alakított, Simor Andrást választották az év bankárjának, azt a Simor Andrást, akinek